Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Kína külföldi tudósoknak is hozzáférhetővé teszi a Chang'e 6 űrszonda által a hold sötét oldaláról hozott kőzetmintákat. Egyben felszólította az Egyesült Államokat, hogy számolja fel a tudományos együttműködés akadályait. Szövetnik Endre mondja el a részleteket.
A világ tudósai szabadon megvizsgálhatják a Chang'e 6 űrszonda által a hold felderítetlen oldaláról hozott mintákat, közölte csütörtökön a Kínai Nemzeti Űrkutatási Ügynökség egyik vezetője. Az újabb kínai szonda közel 2 hónapos küldetés után kedden tért vissza a földre, és landolt a Kínához tartozó Belső Mongóliában. A küldetést történelminek is nevezik, mivel a Chang'e 6 eddig az egyetlen emberi eszköz, amely a holdnak azon a részén landolt, amit a földről soha nem látni. A felajánlást Pian Chikang, a kínai űrügynökség alelnöke tette, aki közben burkoltan bírálta az Egyesült Államokat, amelyet felszólított, hogy úgymond el kellene hárítania az akadályokat a két ország közötti együttműködés elől. A hold távoli oldalának geológiai szerkezete, anyagösszetétele és korai kozmikus környezete tele van rejtélyekkel, mondta az illetékes. Egy pekingi sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy az amerikai tudósok részt kívánnak-e venni ebben a kutatásban, Pian azt válaszolta, hogy azt hiszem igen. De ha az USA valóban normális űrkutatási partnerséget akar Kínával, akkor szerintem gyakorlati intézkedéseket kellene tenniük az együttműködést korlátozó akadályok elhárítására, tette hozzá. Konkrétan az úgynevezett Wolf törvény kiegészítésre utalt, amely szerinte blokkolja a két ország űrkutatási együttműködését. A 2011-ben elfogadott kiegészítés megtiltja a NASA-nak, hogy a kongresszus kifejezett engedélye nélkül kormányzati pénzeket használjon fel közvetlenül Kínával folytatott űrkutatási kooperációra. Pian arra is utalt, Washington nem tudja elakasztani Peking menetelését az űrben. Kína űrkutatási eredményeit saját erőfeszítéseinek és tudásának köszönheti, és bár az amerikai törvény akadályozza az együttműködést, ez nem akadályozhatja a kínai űripar gyors fejlődését, mondta az illetékes. Liu Yunfeng, a kínai űrügynökség nemzetközi együttműködésért felelős vezetője arról beszélt, hogy pályázati felhívást tettek közzé a kutatásban részt venni kívánó külföldi tudósok számára. A Chang'e 6 küldetést Pakisztánnal, Franciaországgal, Olaszországgal és az Európai űrügynökséggel együttműködésben hajtották végre 4 úgynevezett tudományos hasznos teherrel, köztük egy mikroműholddal és egy radongáz érzékelővel. Már tervben van 2 további misszió, a 7-esben 6 külföldi hasznos terhet visznek fel, a 8-asban már 200 kg-os lesz a szállítmány, amelyen az eddig bejelentkezők szerint 10 ország osztozik.
Sigma, a holnap világa.
Már a gyógyszerészek is arról tanácskoznak, hogy milyen hatással lesz a munkájukra a mesterséges intelligencia. Herceg Zsolt az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének elnökével, Süle Andrással beszélgetett.
Első és legfontosabb kérdés, hogy lássuk a helyét ezeknek a technológiáknak, és a mesterséges intelligencia talán pont az a terület, amit sokan úgy gondolhatnak, mint egy divatos szlogán, vagy egy olyan gyakran ismételt kifejezés, ami mögött nem teljesen egyértelmű, hogy mi rejtőzik, mint tényleges tartalom. Sem alul, sem túlbecsülni nem célszerű a mesterséges intelligencia eszköztárát, de minden korlátja ellenére az egészségügyben, és ezen belül szűkebben is a gyógyszerészetben nagyon fontos területeken számíthatunk rá. Amit mesterséges intelligenciának szoktunk hívni, azt talán korrektebb gépi tanulásnak, vagy esetleg generatív mesterséges intelligenciának hívni, ami egy olyan módszertanoknak és szoftveres eszközöknek az összessége, ami úgy működik, hogy nagy mennyiségű forrásadat elemzéséből viszonylag jó becsléssel generál a szoftver valamilyen eredményt, és ilyen értelemben minden olyan esetben, amikor nagy mennyiségű adatára rendelkezésünkre, például klinikai vizsgálatok esetében, gyógyszermellékhatások esetében, a pácienseink laboratóriumi paramétereit illetően, akkor könnyen és joggal támaszkodhatunk arra, hogy ezek az eszközök esetleg statisztikus értelemben olyan mintázatokat ismernek föl, vagy segítenek fölismerni, amelyek jó segítséget nyújthatnak nekünk. Például a megfelelő terápiák meghatározásában, az egyes mellékhatások megjelenésének a rizikóbecslésében, illetve az egyes betegeknek a testre szabott gyógyszereinek minél hatékonyabb megtalálásában.
A mesterséges intelligencia valóban hatalmas mennyiségű adatot képes átnézni, elemezni. Azzal viszont vélhetően nem foglalkozik, hogy lévén ezek egészségügyi adatok, bizalmas adatok, szenzitív információk. Van, vagy úgy látják, hogy lesz megfelelő szabályozás arra, hogy az egészségügy bizalmas adataival, idézőjelben szólva, ne éljen vissza a mesterséges intelligencia?
Talán a legfontosabb kérdést feszegeti ezzel a probléma felvetéssel, ami a mesterséges intelligencia körül felvetődik napjainkban. Nagyon sok kutató vélekedik úgy, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi fejlettségi szintjén nem csak azt nem tudja, hogy mi az érzékeny adat és mi nem, de sok esetben talán azt sem pontosan érti, hogy miről beszél egy-egy ilyen szoftver. A szakkifejezés erre a stohasztikus papagáj kifejezést szokta használni, hiszen ezek a szoftverek nagy mintákon alapuló, statisztikusan generált termékek. Ilyen értelemben többszörösen fontos annak a körülhatárolása, és ilyen értelemben a mesterséges intelligencia eszközöket fejlesztő centrumoknak az aktív közreműködése abban, hogy körülhatároljuk azt, hogy mi az az adatkör, ami nagyon magas rizikójú, és természetesen az egészségügyi adatok, de mondhatnám erre például a különböző profilalkotási eszköztárakat is, ezek ide tartoznak. Ilyen értelemben az Európai Unió, és így Magyarország is meglehetősen élen jár ebben, és az Uniónak létezik egy AI Act nevű szabályozása, ami már nagyjából 2 éve formálódik, Magyarországon pedig már lassan 6 éve működik egy úgynevezett mesterséges intelligencia koalíció, ami éppen ezeknek az etikai kereteknek a meghatározását szolgálja, és mind a hazai, mind az EU-s szabályozása lehetőleg magasabb biztonsági fokot várja el és szabályozza az egészségügyi adatokhoz.
Hogyan látja a kórházi gyógyszerészeket, feszíti luddita indulat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban? Tartanak attól, akár ön, akár a kollégái, hogy ez a technológia elveszi a munkájukat, és kórházi gyógyszerészre, emberre nem is lesz egy idő után szükség?
Én úgy vélem, hogy ezek a fajta luddita indulatok, ahogy ön fogalmazott, ezek valahol teljesen természetesek mindenfajta technológia mérföldkőnél. Ilyen értelemben maguk a ludditák is talán valid kérdéseket vetettek fel. De én azt látom, hogy jelen állás szerint és jelen tudásunk szerint abban az értelemben nem veszélyezteti a mesterséges intelligencia az egészségügyi szakembereknek és így a kórházi gyógyszerészeknek sem a munkáját, hogy elveszítenénk az állásunkat. Abban a tekintetben viszont elképzelhető, hogy változás következhet be, hogy a mesterséges intelligencia révén úgymond szuperképességekre tehetünk szert, és jóval szélesebb lesz az az eszköztár, amivel a humán erőforrás rendelkezik, amikor egy betegágy mellett szolgálatot teljesít. És ilyen értelemben egy olyan asszisztens állhat rendelkezésére valamennyi munkatársunknak, aki teljesen napra kész, és a lehető legszélesebb körű háttérinformációval rendelkezik, akár a legfrissebb kutatások tekintetében is, sőt, gyakorlatilag valós időben, tehát a döntés pillanatában el tudja végezni azokat a statisztikai számításokat, ami az adott beteg adott problémájának a megoldásához szükséges. Azt viszont fontos látni, hogy legalábbis most még a mesterséges intelligenciák nem rendelkeznek azokkal a humán képességekkel, mint az intuíció, az elvonatkoztatásnak a képessége, a kontextus látásnak a szintetikus fölépítése, tehát mindenképpen szükséges, hogy a szürke állomány, a régi módi szürke állomány ott legyen, de ezekkel az eszközökkel fölvértezve tudjon messzebbre jutni és messzebbre látni, mint korábban.
Szigma, a holnap világa.
2024 májusa már zsinórban a 11. olyan hónap volt, amikor az átlag hőmérséklet 1,5 fokkal haladta meg a sok éves átlagot, ami aggasztó, fogalmazott Lakatos Mónika éghajlatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia éghajlati albizottságának elnöke a Hungarometnonprofit ZRT éghajlatváltozásról szóló workshopján. Tatár Tímea interjúja.
A melegedés nem egyenletes a Földön, a Kárpát-medence a jobban melegedő régiók közé tartozik, ugyanis a magasabb szélességek és általában a kontinensek belseje a globális átlagnál jobban melegszik. A múlt század elejétől 1,2 Celsius fok az emelkedés globális átlagban, a Kárpát-medencében, pontosabban Magyarországon 1,5 Celsius fokot éri el a felszínhőmérséklet emelkedés 1901 óta. Az éghajlatváltozásnak azonban nem csak a hőmérséklet emelkedésben nyilvánulnak meg a hatásai, hanem a csapadékeloszlás is változott. Hosszú idő távlatában azt látjuk, hogy némi csökkenés tapasztalható éves szinten a csapadékban, de valójában a csapadék szélsőségessége, ami jellemzi a területet, az utóbbi években inkább az aszályhajlam hatása nyilvánul meg az adott sorokban.
Úgy fogalmazott az előadásában, hogy 2024 májusa az kifejezetten aggasztó. Miért és milyen előzmények vannak még itt a májusi adatok mögött?
Úgy látjuk a globális éghajlati értékelőből, hogy 2024 májusa a legmelegebb hónap eddig a valaha mért hőmérsékleti sorokban, és nem csak önmagában volt nagyon meleg, hanem 2023 júniusától kezdve minden egyes hónap a 1,5 Celsius fokos anomáliát eléri, ami az iparosodás előtti átlaghoz képest tekintendő. Ez azt jelenti, hogy közelébe kerültünk a párizsi klímamegállapodás szigorúbb 1,5 Celsius fokos küszöbéhez.
Többször is szóba került az előadása során a csapadék helyzete. Így az előrejelzések és a modellezések alapján úgy tűnik, hogy az úgynevezett egynapos csapadék események száma az egyre inkább növekedni fog. Például mondjuk, ami ezekben a napokban zajlik, az is ezt igazolja vissza.
Lényegében ez még a természetes változékonyságba belefér, ugyanakkor, ha hosszú távú adatsorokat tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a magas küszöb fölötti csapadékú napok száma megnőtt. Tehát, hogy körülbelül ugyanannyi, illetve nem sokkal kevesebb csapadék, jóval kevesebb napon hullik le, ezáltal egyértelmű, hogy intenzívebbé vált a mi régiónkban is.
Mit mutatnak az adatok a hőhullámos napokat illetően? Itt vagyunk már a nyár küszöbén, vagy talán a közepén, ezt már nem is lehet tudni.
Valóban ez egy nagyon aktuális kérdés. Az éghajlatváltozás hatása térségünkben leginkább a magas hőmérséklettel kapcsolatos szélsőségekben nyilvánul meg. A hőhullámos napok száma egyértelműen növekedett, és különösen nagy mértékben a 90-es évektől mintegy 10 napos növekedés tapasztalható. És amellett, hogy gyakrabban fordulnak elő, amellett intenzívebbek is, és míg korábban az első komoly hőhullámos időszak inkább július végén, augusztus elején következett be, addig ez már sok esetben június elején, de előfordult olyan is, amikor már májusban is hőhullámos napot tapasztaltunk. Az az időszak kiszélesedett, amikor ezeknek az előfordulására számolni kell.
Szigma, a holnap világa.
A közelmúlt időjárása miatt előbb virágoznak az allergén növények, ezért korábban kezdődik és várhatóan tovább tart az allergia szezon, mondta Nékem Kristóf klinikai immunológus, akadémikus, allergológus professzor. A riporter Zsámboki Zsolt.
A helyzet az, hogy ugye előbb kezdtek el virágozni, ez nem is kétséges, tehát jobban megértek, elég sok eső volt, ugye melegebb is volt egy kicsit az idő, tehát előre tolódott az, amit mondjuk egy hónappal vagy három héttel később kellene tapasztalnunk, legalábbis hát ugye a növények vagy növényspóraknak a megjelenése és a koncentrációja szempontjából, és hát ez ugye azért rossz, mert hogyha hosszabb ideje van ezeknek a növényeknek arra, hogy virágozzanak, tehát számukra kellemes, mondjuk elég nedves és elég meleg idő van, hát akkor nagyon megfognak, hogy ezek a különböző pázsitfűfélék, útifű, ezek akkor nagyon magas koncentrációban lesznek, és hosszú időn keresztül a levegőben.
Tehát el is húzódhat még ez az allergia szezon a korábbi évekhez képest?
Igen, hát egész biztos, hogyha nem történik valami drámai változás az időjárásban, akkor egész biztos, hogy ez tovább is tart, nem csak. Hát ugye a növények azok azt csinálják, amit a környezetük előír nekik, mondjuk így. Tehát, hogyha számukra nagyon kellemes az idő, akkor hosszabb időn keresztül fognak virágzani, jóval nagyobb koncentrációban, és hát még az is belefér, hogy kicsit megváltoztatják abban a szezon részben legalábbis, megváltoztatják az összetételét a különböző polleneknek.
Mi van most jelenleg a levegőben, melyik allergén növényeknek a pollenjei?
Hát a pázsit fű és az úti fű ezek lennének, meg hát a csalán az is természetesen, és a gombák közé meg az alternária, úgyhogy ezek nem nagyon változnak, vagy legalábbis Magyarországon elég stabilak, nem az időjárásban olyan drámai változások, hogy megváltoztatná akár egy szezonban is az összetételét, vagy pedig hát a koncentrációját nagyon megváltoztatná a különböző polleneknek, ez elég szokatlan, de hát néha előfordul. De minden esetre a csalán, az úti füvek, pázsit füvek, ugye ezek a jelenleg is a vezető pollenek, amelyek hát a tüneteket okoznak, és sajnos azt kell mondani, hogy az embereknél is, hát ezek a csalán, úti füvek, ezek ismerten allergia kiváltók, és ugye olyan mennyiségben vannak a környezetünkben, hogy igazából az írásuk az nagyon problémás, tehát csak a gyógyszeres terápia az, amelyik igazán hatékony lehet.
Az elmúlt hetekben kijutott nekünk csapadékból is, ez a füllett idő pedig a gombáknak kedvez. Mit tapasztalnak, hogy fokozódott-e mondjuk a gomba spórákra allergiások száma?
Ha valaki már allergiás például gombaspórákra, annak a tünet erőssége az nem feltétlenül fogja a spóráknak a közvetlen mennyiségét követni, de kétségtelen, hogy azért van valamilyen összefüggés a kettő között. Ugye az embereknek egy tekintélyes része azért, hogyha már érzékeny valamelyik pollen ezek közül, vagy hát akár gombákra, akkor mind a következő években számítani lehet arra, hogy tünetei lesznek, de ezeket a tüneteket nem feltétlenül kizárólag a pollenek például, vagy a gombák váltják ki, hanem nagyon sok más dolog van még, amelyik erősíti ezeknek a gombáknak a klinikai hatását, és nem feltétlenül vesszük észre a környezetünkben.
Sigma, a holnap világa.
A Balaton medrében pár száz méterre a parttól húzódik egy árokszerű képződmény, az úgynevezett marásvonal. Ez főleg a déli parton okozhat bajt, akár életveszélybe is sodorhatja azt, aki nem számol vele. Várkonyi Gyula kérdezte Illés Zoltán vízimentőt, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársát.
Én elsősorban azért azt mondanám, hogy ne távolodjunk el a parttól, még annyira se, ahol már ezzel a marásvonallal találkozhatunk, de nyilván ez megtörténhet például vízisportok közben. Ezeken a helyeken arra kell nagyon-nagyon figyelni, hogy nagyon rövid szakaszon belül, nagyon rövid időn belül, nagyon nagy mértékben nő a vízmélység. Tehát akár néhány méteren belül a derékig, mellkasig érő vízből, akár egy 2-2,5 méteres vízmélységben találhatjuk magunkat. Tehát erre minden esetben fel kell készülnie annak, aki mondjuk vízibiciklizik, vízisporttól, és eltávolodik a parttól. A fürdőzőknek még egyszer azt szeretném javasolni, hogy ilyen messzire ne is távolodjanak el a parttól. Ez a marásvonal, ez a déli parti törésvonal, ez többnyire elég messze van a parttól, tehát normális esetben fürdőzők ilyen távolságra már nincsenek biztonságban, akármilyen sekély is a víz. Tényleg erre kell figyelni, hogy nagyon rövid távon belül, nagyon gyorsan, nagyon hirtelen mélyül a víz, és ez bizony meglepetést tud okozni akár játék közben, de akár úszás közben is, ha azt gondolja valaki, hogy még leér a lába, megállna pihenni, és már nincs talaj a lába alatt, az nagyon ijesztő tud lenni. Ha az ember a vízben pedig megijed, nagyon könnyen pánikba eshet, ha pánikba esik, akkor viszont nagyon-nagyon nehezen tudja megoldani ezt a problémát.
Ez a marásvonal, ez mondjuk a kelet és nyugati medencében körülbelül hol helyezkedik el?
Ez a déli parton majdhogy nem végig fut, szinte egészen a déli part végéig kialakult ez a marásvonal. Tehát főleg a déli part miatt érdekes ez a jelenség, hiszen a déli partról mindenki tudja, hogy lényegesen sekélyebb, mint az északi part, és ezért érzik nagyon sokan nagyon nagy biztonságban magukat. Viszont, ha ilyen történik, és valamilyen vízi eszközzel bekeveredünk a marásvonal fölé, akkor ott ez tényleg tud meglepetéseket okozni. Jellemzően ez nincs túl közel a parthoz, de mégis azért Fonyódnál, Balatonföldvár környékén, ezért ez nem egy elérhetetlen távolság.
Aki jó úszó, és egyébként akár hivatásszerűen úszik, vagy profi sportoló, vagy egyszerűen csak sokat sportol, számára jelenthet ehhez bármilyen kockázatot?
Természetesen rájuk is veszélyes lehet, hiszen egy jó úszót, egy sportolót is érhet nyílt vízben, úszás közben bármi olyan dolog, ami miatt neki meg kell állnia, esetlegesen le kell, hogy tegye a lábát. Ha ő arra számít, hogy van még talaj, és le fog érni a lába biztonságosan, de közben ez már nem igaz, akkor bizony ez nagyon komoly problémákat okozhat. De első körben nála is egy nagyon nagy meglepetést és ijegységet tud okozni, és ettől aztán lehet veszélyes ez a helyzet. Tehát én ezért javaslom, meg azért is javasoljuk mindenkinek, mindenkinek, hogyha szeretne jót úszni a Balatonban, akkor azt tegye parttal párhuzamosan, nem túl távol a parttól, keressen egy olyan helyet, ahol már nem a fürdőzők között fog úszni, tehát tud egyenes vonalban úszni, de mindenképpen kerülni kell azt, hogy eltávolodjunk a parttól, és ez nem csak a marás miatt fontos, hanem amiatt is, hogy bármilyen probléma esetén nagyon fontos, hogy a vízből minél előbb ki tudjunk jönni.
Ugye látjuk a déli partról is ezeket a bójákat, ezeket a különböző jelzéseket, ezek mennyiben segítik a tájékozódást?
Hát a tájékozódást annyiban segítik, hogy a bójákkal körült határolt terület tulajdonképpen a fürdőzésre kijelölt terület. A bója elsősorban azt jelenti, és főleg a hajósoknak szolgál jelzésként, hogy oda hajóval nem lehet már bejönni. Tehát alapvetően ez az, ami a biztonság szempontjából lényeges kérdés, hogy a bójákkal körül határolt területre hajóval már nem lehet bejönni, és hajónak számít ilyen értelemben a csónak is. Mi a vízibiciklizőket, a vízisportolókat is arra szoktuk kérni, hogy ugyan maradjanak a bóják közelében, de a bójákon kívül tartózkodjanak, hogy ne okozzanak balesetet a fürdőzők között. Ennek ellenére én azért azt gondolom, hogy bizonyos esetekben nagyon-nagyon messze van a bója a parttól, és megint csak kiemelem azt, hogy nagyon fontos lenne arra is odafigyelni fürdőzés közben, hogyha bármilyen probléma van, akkor mi az a távolság, ahonnan még nagyon gyorsan ki tudunk jönni a vízből.
De azért nyugtasson meg minket, hogy a marás vonal az mindig a bója után van.
Sokkal messzebb van a bójánál természetesen, tehát aki a bójákon belül fürdőzik, ezzel a marás vonallal nem fog találkozni. Ellenben találkozhat ennek a kis testvérével, ami mondjuk ugyan teljesen más módon alakul ki, de a hullámzás és a vízmozgása miatt úgynevezett túlzások jönnek létre, ezek ilyen homok vagy iszapkupacok a vízben, és bizony ott is ilyen 50-60 cm-es mély hasadékszerű gödrök tudnak kialakulni, tehát gyermekeknél erre is figyelni kell, és ez bizony vándorol, tehát ez nem biztos, hogy több száz méterre van a parttól, ez lehet a part közelében is. Ezért is nagyon fontos például, ahogy a déli parton említettem is, hogy sekély a víz, de nagyon fontos, hogy gyermekek egyedül ne tartózkodjanak a vízben, hiszen ez a hirtelen 50-60 cm-es mélységkülönbség, ez egy gyermeknél már nagyon komoly problémát tud okozni, hiszen egy lépésen belül már is nem él le a lába, ilyenkor nagyon fontos, hogy a szülő ott legyen mellette.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.